Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában, Schneider Erikával fogunk beszélgetni itt a Trend FM stúdiójában, a Gyűjtő című magazinban, és Erika az Eszterházi Privát Stiftung alapítványnak a kulturális tanácsadója, és nem először ül itt a stúdióban, mert többször beszéltünk azokról a programokról, meg pályázatokról, meg mindenféle fesztiválokról, vagy ilyen kategóriába sorolható dolgokról, amit az Eszterházi Privát Stiftung szervez, és Erika itt Magyarországon képviseli őket, mert hogy ez tulajdonképpen nem egy magyarországi alapítvány, hanem egy osztrák, hogyha jól tudom. Ugye egy piciket azért mutassuk be az alapítványt, Erika.
Így van, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Az Eszterházi Privát Stiftung egy osztrák alapítvány, pontosabban egyébként több alapítványról van szó. Az utolsó hercegnek, Eszterházi Pálnak nem volt utódja, és a kívánsága az, azonban az volt, hogy az egész vagyon egybe maradjon, és ezért a felesége a 90-es évek elején, amikor Ausztriába megadatott az, hogy létre lehet hozni magánalapítványokat, akkor több alapítványt hozott létre, és ezekbe az alapítványokba helyezte el a vagyont. És ezzel biztosítja, vagy biztosította hosszú távra azt, hogy valóban ezek az egyes vagyontárgyak, ezek megmaradjanak. És mára, körülbelül a 2000-es évek elején volt még egy modernizálás, Otrubai úr akkor került az alapítványok élére, és akkor az alapítványok mellé létrehozott különböző gazdasági egységeket, ami azt jelenti, hogy különböző termelő egységek vannak. A legfontosabb az erdőgazdaság és a mezőgazdaság, de ugyanígy hozzátartoznak a különböző történelmi ingatlanoknak a kezelése, illetve új ingatlanok létrehozása, jellemzően kisebb tavak mentén, illetve a fertőtő mentén felparcellázott telkeket adnak hosszú távra, 99 évre bérbe, és ez azt jelenti, hogy könnyítik az építkezést, hiszen nem kell a telket magát megvenned, de 99 évig használhatod. És akkor még van borászat, és hát természetesen nagyon fontos a turizmus és a kultúra, ami a különböző desztinációkon megvalósul, például a Kismartoni Eszterházi kastélyban a különböző koncertsorozatok, vagy a Szent Margit bányai kőfejtőben az opera előadások, és hát jellemzően tényleg a kiállítások.
Tehát akkor ez az alapítvány, ez vegyesen fókuszál Ausztriára és Magyarországra, ha jól értem.
Hát miután ugye az Eszterházi család egy 400, több mint 400 éves múltra visszanéző, vagy visszatekintő magyar család, és hát a történelem úgy adta, hogy a vagyonnak egy része az a mai Ausztriában található, és ezek a vagyontárgyak egyébként a mai napig az alapítvány magánkezelésében is vannak. Ezért nyilván nagyon fontos az, hogy a magyar kapcsolatokat is ápolják, illetve hát a gyűjteménynek ugye a másik része az itt van Magyarországon, illetve nagyon sok ingatlan, amit aztán itt később államosítottak, és ez a különböző állami intézménynek a kezelésében van, tehát ez egy rendkívül fontos dolog, hogy az együttműködés az meglegyen.
Itt most egyébként azért ültünk le beszélgetni, ezt elfelejtettük a műsor legelején említeni, mert hogy van egy kortárs képzőművészettel kapcsolatos missziója is az Eszterházi Privát Stiftung alapítványnak, és tulajdonképpen ez is arról szól, hogy segíteni a magyar művészetet, a magyar kortárs művészetet, és valamilyen kis motiváció, hogy hogyan lehet ezen a területen működni, ösztöndíjhoz jutni, stb. És idén júniusban hirdettetek.
Vagy még győztes nem hirdettünk, hanem ugye télen indult a kiírás. Két évente
pontosan
van.
Pontosan mi a tartalma?
Két évenként van, tehát két évenként írjuk ki, és legelőször 2009-ben írtuk ki, és a tartalma, azt mondjuk, hogy a fő irány az a festészet, de az évek folyamán azért ez már egy kicsit kibővült, úgymond, tehát most már azt is mondjuk, hogy a festészettel határos mindenféle
Igen,
például installációk is, hiszen 2017 óta a Ludwig Múzeum tereibe tudjuk megrendezni a kiállítást, és ezek hatalmas terek, tehát ezek a terek lehetővé teszik azt is, hogy tényleg helyspecifikus installációkkal pályázzanak azok, akik jelentkeznek, és akik meg akarják pályázni a díjat.
Milyen kritériumok vannak a jelentkezéshez? Tehát ki tud erre jelentkezni? Gondolom, hogy azért valahogy a közoktatásban, művészeti közoktatásban.
Igen, egyébként emiatt ér is minket sokszor kritika, hogy miért csak olyanok indulhatnak, akik a közoktatásban, tehát ilyen szakon valamilyen, akár a középiskolában, vagy legalább megkezdtek tanulmányokat már. De ehhez kötjük, tehát ez egy konkrétum, és ez egy fokmérője a dolgoknak. Ezen természetesen lehet vitatkozni. Hozzátenném, volt már olyan győztesünk, aki nem a Képzőművészeti Egyetemen végezte a tanulmányait, hanem bármilyen másik egyetemen tanult, és aztán elkezdett festészettel foglalkozni, szóval mindenkit csak bátorítani tudok arra, hogy jelentkezzem. És ez az egyik kritérium, a másik kritérium az az, hogy december végéig, tehát vagy december közepéig, amikor a díjat átadjuk, addig még ne töltse be a 45. életévét. Ugye korábban 35 év volt a korhatár, de igen, ha már rájöttünk, hogy ez a 35 éves korhatár az nagyon alacsonynak számít a magyar képzőművészeti szénában, úgyhogy ezt kénytelenek voltunk felemelni, de hát ez nem volt egy olyan nagy kényszer, mert azért örülünk neki, hogyha tényleg többeknek adhatunk lehetőséget. És annyi, hogy valamilyen magyar vonatkozásunknak azért kell lenni, szóval, hogy vagy valami itteni lakcímmel, vagy tényleg állampolgársággal.
És hányan jelentkeznek mondjuk egy ilyen?
Általában olyan 380-360 körül, ez így néha így ingadozik. Meg ugye persze látszik az, hogy sokan az elején nagyon buzgón beregisztrálnak, vagy legalábbis elkezdik a regisztrációt, aztán mindenki az utolsó pillanatban tölti fel a pályázati anyagát, tehát konkrétan tényleg a legutolsó nap. Ebből a szempontból azt hiszem majdnem mindegy, hogy milyen hosszú a kiírási időszak. Lehet, hogy egy napra kéne kiírni, és akkor egy nap alatt mindenki megcsinálna azt, amit kell. De körülbelül ez az a szám, ezt így nem nagyon tudjuk átlépni.
És amikor kírjátok a pályázatot, akkor van valami tematika, vagy egyáltalán valami irány megjelölve, csak az a lényeg, hogy festészet, és valami adott esetben festészethez kapcsolódó
így van,
egyéb
így
médium.
Így van, de hát ugye a festészetben már annyi minden beletartozik, tehát tényleg fotókkal is pályáznak teljesen szabadon, vagy akár ugye sokszor videómunkákkal is, tehát ez már annyira szabad, és annyira szabadon lehet értelmezni ezt az egész témát, hogy...
És akkor gondolom, ezt így mind-mind át kell néznetek, van egy zsűri is, azt szerintem fontos, hogy felsoroljuk a tagjait, mert azért
igen,
a magyar képzőművészeti élet és múzeumi világ legfontosabb személyei szerepelnek benne, persze
igen,
vannak mások
igen,
is, de
igen,
hogy akik
igen,
ott vannak, azok mind
és
nagyon...
hát főleg azért is térnék ki rá, mert az idén van két új zsűri tagunk, tehát azért úgy nincs benne igazából semmilyen logika, hogy mikor változtatjuk a zsűri tagokat, és hanem egyszerűen csak úgy néha jön egy ötlet, és hogyha hát most azért általában 3-4 évig valaki benne van a zsűriben, és akkor úgy látjuk, hogy lehet, hogy egy-két tagot frissíteni kéne, és hát aki a legrégebbi zsűri tag az Rieder Gábor, és akkor utána következik most már szinte legrégibbként majdnem ugyanúgy Fabényi Júlia, aki ugye a Ludwig Múzeumnak az igazgatója. Akkor a kollégám Vitus V., aki az egész kortárs programért felel, és hát akkor így talán úgy mondanám, hogy az időbeli közép kategóriába tartozik Szegedi Maszák Zsuzsa, mert ő még viszonylag újnak számít, de azért már mégis többször részt vett a zsűrizésben. És van két új hölgy tagunk, dr. Ulrike Grósz, aki a Stuttgarti Kunstmuseumnak az igazgatója, és hát rajta nagyon sokat dolgoztunk őszintén szólva, hogy őt meg tudjuk szerezni, mert őt már korábban is próbáltuk megkörnyékezni, és hát annyira elfoglalt volt, hogy
ez rengeteg idő egyébként. Amikor ott az ember arról beszél, hogy 360 pályázatot zsűrizni, művészeti témában, ez nem úgy van, hogy az ember átpörgeti, mint a telefonján a képeket, hanem ez egy ilyen elég elmélyülős munka. Így van.
És tényleg rendkívül időigényes, és ugyanakkor kompromisszumra is képesnek kell lenni. Majd gondolom, erre még egy kicsit kitérünk. Uh-huh. És akkor a másik hölgytagunk, Barbara Horvát, aki egy Bécsben élő művészettörténész és kulturális menedzser, és többek között a MAK-ban dolgozott, meg a Thyssen-Bornemisza Art Contemporary-nál, és most egy ideig vezette az Eszterház által alapított Eisenstadt-i Kunstvereint is, és ő nagyon képben van egyébként így a magyar művészek kapcsán, és nagyon szereti is a magyar művészeket, most a Kunstvereinnak a kiállításaiba is többször hívott meg már művészeket, most egyébként pont legutoljára a Borsos Lőrinc páros volt a kurátora annak a kiállításnak, ami ott volt, és ők hívtak meg művészeket, tehát ez nagyon jól működött, és azért azt sem titkoljuk. Bocsánat, meg az utolsó zsűritag, aki azért operatívan annyira nem vesz részt a munkában, de ez dr. Otruba is, uh-huh. Természetesen az alapítványoknak az igazgatója. És ja igen, ez a gondolati szál még, hogy amikor a zsűritagokra gondolunk, akkor azért nem titkoltan azt is átgondoljuk ilyenkor, hogy kik azok, akik tényleg amellett, hogy a zsűri munkájában részt vesznek, még egyengetik úgymond utána ezeknek a művészeknek az útját, vagy lehetőséget adnak nekik, vagy legalább egy minimális érdeklődést mutatnak, és ez a korábbi zsűritagoknál is nagyon jól működött, például a Sándor Drossl, a
Gráci. Tehát ez egy kapcsolódás,
így
akár
van,
nemzetközi
így van. Pontosan, tehát
irányban, múzeumokkal,
nemzetközi. Hát a díjnak igazából ugye az egyik, a megalapításkor ez volt az egyik célja, hogy próbáljuk a nemzetközi körforgárosba is egy picit bekapcsolni a művészeket, ez egy rendkívül nehéz munka, és tényleg ez csak hosszú távon működik. De azt hiszem, hogy azért egy-két művésznek sikerült már egy olyan kapcsolati hálóba bekerülni, hogy ez tényleg működik.
Uh-huh. Júniusban, én rosszul mondtam, nem eredményt hirdettetek, hanem leszűkítettétek a kört, tehát egy 18 művészt kiválasztottatok, vagy 18 pályaművet egészen pontosan jelöltetek a díjra. Tehát a sok-sok pályázatból ti jelöltek 18-at. Ami közül majd megint választ, feltételezem, ugyanez a zsűri, így és van. Hogyha jól értettem, akkor valamikor évvége felé.
Igen, tehát júniusban meghirdettük azt a 18 művészt, egyébként most egy kicsit le is szűkítettük a számot, mert az utóbbi években mindig ilyen 25-26 művész volt, és többen már így attól féltek, hogy nehogy ilyen szalon irányba menjen el nagyon ez a kiállítás, mert egyébként nagyon, tényleg azt hiszem nagyon kedvelt lett ez a kiállítás, de hogy mégis egy kicsit szellősebb legyen, és akkor egy művész talán tényleg egy komplexebb művet, vagy több művet tudjon kiállítani. Úgyhogy 18 művészt választott ki a zsűri. Ez, ahogy korábban is említettem, ez tényleg egy kompromisszumos munka. Annak ellenére, hogy a zsűritagok nem feltétlenül ismerik egymást, mert ugye például most ez a 6 zsűritag, ez most dolgozott egyedül először, és mikor ezt az online zsűrizést csinálják, akkor nem is kommunikálnak egymással. Legalábbis addig nem, amíg az első szűrést meg nem csinálják. És akkor, amikor az első szűrés megvan, akkor az én feladatom az, hogy összesítsem a pontszámokat. És nagyon érdekes, mert azért egy ilyen első 3-4-5 hely, az mindig nagyon gyorsan kialakul. Uh-huh. Tehát attól függetlenül, hogy valaki ismeri a magyar cénát, vagy nem ismeri, ez rendkívül izgalmas.
Tehát
mindig
a kvalitás,
ez a feladat.
Ez nagyon
igen,
hamar.
Igen, tehát hogy ez valahogy átjön, vagy vannak bizonyos témák, amik éppen uh-huh. foglalkoztatják a művészeket. Szóval, hogy az látszik, hogy ehhez nem is kell párbeszéd igazából. A nehezebb feladat az, amikor ugye aztán később vannak ezek a nagyobb szórások, és ott aztán tényleg kompromisszumokra van szükség, akkor elkezdődik egy diskurzus, És, de aztán mindig nagyon hamar megszületik egy ilyen vélemény, ami mindenki számára vállalható, uh-huh. és én azt hiszem, hogy még egyetlen díjnál se távozott úgy senki, hogy ő nem tudta felvállalni azt a döntést. És valóban, ahogy mondod, december elején fogják beszállítani az eredeti műveket, és akkor utána hozzuk meg a döntést, hogy ki az a három, aki a díjat megkapja.
Ezért felsoroljuk a 18
Persze. Uh-huh. A Lőrinc Áron, Bede Kincső, Kisróka Csaba, Bernád Dani, Tollas Erik, Király Gábor, Kristóf Gábor, Pintér Gábor, Horváth Gideon, Mendrecki Karina és Kartmány Árai Katalin, Galov Péter, Süveges Rita, Ember Sári, Trap Dominika, Vékony Dorottya, Holá Norbert, Pap Gábor és Birkás Mona.
Na most, hogy ünnepélyesen felsoroltuk akkor az első körben kiválasztott 18 művészt, még azt áruld el nekem, hogy amikor kiválasztjátok őket, akkor milyen szempontokat néztek azon kívül, hogy nyilván a benyújtott pályamű az ordít, hogy jó vagy nem jó, néha vitatkoznak a zsűritagok, de hogy például néztek-e olyat, hogy az illetőnek a háttere, a története, a tulajdonképpen a provenanciája, tehát, hogy mit tett le addig az asztalra, hol halad, hogyan halad a karrierjében?
Ez egy érdekes kérdés, ugye vannak olyan művészek, akik magyarul pályáznak, és hát ugye ez eleve nehézséget okoz a külföldi zsűritagoknak, hogy a magyar pályázatot elolvassák. Tehát nyilván, hogyha valaki a benyújtott pályamű alapján nagyon felkelti az érdeklődést, akkor azért előfordul, hogy megkérdezik, hogy fordítsam azt le, hogy mi a hitvallás, vagy igazából az nem nagyon szokta érdekelni mm-hmm. őket, hogy így mi van mögöttük. A kiállítás listát azt azért el tudják általában olvasni, tehát hogy az egész biztos, hogy azért mm-hmm. azt megnézik.
És ez számít is.
Én úgy gondolom, hogy igen, bár azt kell, hogy mondjam, hogy minden évben vannak azért nagyon fiatal művészek, akik még egyébként mm-hmm. nem tudják felmutatni, tehát ott meg azt hiszem, hogy szinte semmilyen jelentősége mm-hmm. nincsenek. Én azt gondolom, hogy amit már a korábban is említettem, hogy vannak bizonyos témák, amik foglalkoztatják a művészeket, és hogyha kialakul egy ilyen az adott évben egy olyan, hát most nevezzük trendnek, de nem trend, de hogyha van valami olyan téma, ami nagyon foglalkoztatja őket, uh-huh. és többeket foglalkoztat, akkor előfordul, hogy valahogy ebből a témából uh-huh. többbe kerül, vagy pedig pont az, hogy nem több, hanem hogy sokszínű legyen a téma, ami foglalkoztatja őket.
Igen. Akkor decemberben tudjuk meg, hogy az imént ünnepélyesen felsorolt 18 művész közül ki az, aki megnyeri az Eszterházi művészeti díjat, Art Award, azt hiszem, vagy igen. magyar fordítása.
Hát
van
most
neki?
Már egy pár éve ezt az uh-huh. Art Awardot használjuk, igen. Uh-huh. És még gyorsan azért azt elmondom, hogy most egyébként pont abban a szakaszban vagyunk, amikor műtermeket látogatunk, uh-huh. és hogy ez egy viszonylag új dolog, mert az első években ezt egyáltalán nem csináltuk.
És azért nagyon jó, mert akkor nem csak egy mű így alapján van, lehet meghozni a döntést, hanem lehet nézni.
Illetve uh-huh. hát ezt most valaki szereti, valaki nem, de előfordul, hogy nem is azt a művet kérjük, amivel pályázott, hanem amikor észreveszünk valami uh-huh. mást, vagy tehát, hogy akkor ott van egy ilyen beszélgetés arról, hogy akkor uh-huh. mi lenne jó, amit uh-huh. hoznak.
Köszönöm szépen, Schneider Erikával beszélgettem, az Eszterházi Privát Stiftung kulturális tanácsadójával arról, hogy az Eszterházi Award első 18 jelöltjét kiválasztattátok idén nyáron. Köszönöm szépen a beszélgetést, Erika.
Köszönöm szépen én is.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15:35 perckor ismételjük, a mikrofonnál pedig Gereben Kata volt.